Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi ószövetségi részből, a Zsoltárok könyvének az 54. fejezetéből.
Könyörgés szabadulásért. A karmesternek húrós hangszerekre Dávid tanítása, abból az időből, amikor a zífiek elmentek, és azt mondták Saulnak, nem tudod, hogy Dávid nálunk bujkál? Istenem, segíts meg engem neved által, és szolgáltass igazságot nekem hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj szám beszédeire, mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlen emberek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre. Szela. Íme Isten az én segítőm, az Úr az én lelkemnek támogatója. Visszafordítja a gonoszt ellenségeimre, igazságod által rontsd meg őket. Kész szívvel áldozom neked. Áldom nevedet, Uram, mert jó vagy. Minden nyomorúságból megszabadítottál engem, és megpihentetted szememet ellenségeimen. Mi is adjunk hálát az Úrnak az ő szabadításáért, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nekünk is van mit megköszönnünk neked. Köszönjük a golgotai keresztet, köszönjük, hogy vállaltál bennünket, vállaltál, hogy kiszabadíts bennünket a pusztulás verméből, a halálból, a pokolból, a bűnből, az ellenségtől. Köszönjük, hogy győztél, és segíts bennünket, hogy általad győzhessünk, és veled győzhessünk, és köszönjük, hogy ha jön is a félelem, ha jön is a fájdalom, akkor irgalmad véd. Olyan jó volt ezt énekelni, és Uram, add, hogy komolyan vegyük az ének szövegét, hogy teljesen odaadjuk magunkat neked. Könyörülj meg rajtunk, mert tudjuk, hogy ez magunktól nem megy. Kérünk a te szent lelkedért, hogy végezz el bennünk, hogy mi is alárendeljük magunkat a te akaratodnak. És köszönjük, hogy a hitből fakadó imádság, a te szent lelked által mondott imádság megtart. Így kérünk, hogy te legyél az ige hirdetőjével, hallgatóival, hogy ne csak zengőért és pengő címbalom legyen, hanem élő és ható ige, amely átjárja az életünket. Így áld meg bennünket, hogy lehessünk a te követőid, mindvégig hűen és kitartva általad. Köszönjük neked, hogy te megszabadítottál bennünket. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk, és ne csüggedjünk el, ha bármi is ér bennünket, mert tudhatjuk, ha szeretünk téged, minden a javunkra van. Kérünk add, hogy higgyük el minden egyes szavadat. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 8. verséből olvasom. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Amen. A 377. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Szent Lélek, védj körül bennünket. Istenünk igéjét Jakab leveléből olvasom, az 5. fejezet 15. verséből. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt. Amen. Foglaljunk helyet. Az utóbbi napokban, hetekben a Zsoltárok könyveit olvassuk, a Zsoltárok könyvének különböző fejezeteit, és ezekben a fejezetekben nagyon sok nehéz helyzettel találkozunk. Akár Dávid, akár más Zsoltár író belekerült egy olyan élethelyzetbe, amelyet a maga erejéből nagyon nehezen tudott elhordozni, de aztán látjuk azt is, hogy erőt kaptak az Úrtól. Hát ebben a Zsoltárban is egy nagyon kemény helyzet van leírva. Tulajdonképpen így is fogalmazhatnánk, hogy Dávid a gonoszság tengerében van, körülveszi őt rengeteg gonoszság, erről így van, Dávid tanító költeménye abból az időből, amikor a zífiek Saulhoz mentek, és ezt mondták neki, nem tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzködik? Ez a kis idő megjelölés, vagy helyzet megjelölés nagyon sok mindent elárul arról, hogy mivel kellett Dávidnak szembenéznie. Hát az egyik, ami úgymond keserítette az életét, az a hatalommánia volt. Nem a saját hatalommániája, hanem Saulnak a hatalommániája. Kezdetén ő egy alázatos ember volt. Amikor úgymond Sámuel próféta felkente őt Izrael királyává, akkor azt látjuk, hogy köpni nyelni nem tudott, hogy hát pont én, hát ki vagyok én, hogy Izrael királya legyek. Aztán elkönyvelhette az első győzelmét, második győzelmét, és egy egészen megváltozott ember kerül már elénk, aki jól érzi magát, mint király, aki azt mondja, hogy hát igen, az Isten is királynak teremtett engem, milyen jó, hogy van egy palotám, vannak szolgáim, ez jár nekem, ez az én hatalmam. És ez a Saul, amikor találkozik Dáviddal, akkor abban a pillanatban úgy érzi, hogy veszélyben van az élete, veszélyben van a királysága, mert az emberek kedvelik Dávidot. Felismerik benne azt, hogy Isten vele valamit még kezdeni fog, hogy ő egy nagy ember, az Isten által kiválasztott ember. És onnantól kezdve Saulnak a szíve megkeseredik, mert el akarja távolítani maga mellől Dávidot. Ilyen szinten ragaszkodik a hatalomhoz. Hát ettől sokat szenvedett Dávid már abban az időben is, amikor Saul mellett volt, és utána is, amikor bujkálni kényszerült. A következő bűn, amivel szembe kellett néznie Dávidnak, az a gyilkossági szándék volt. Nem egyszerűen hatalommániás volt Saul, nem ismert határt ez a hatalommánia, és eldöntötte, hogy meg fogja ölni Dávidot. Nem egyszer, nem kétszer próbálkozott, nagyon sokszor. És Dávid tudta, hogyha egy pillanatra is Saul azt teszi, amihez tényleg kedve szottyan, ha az Isten ezt megengedi neki, akkor abban a pillanatban az ő élete véget fog érni. Tehát Saul részéről ezt tapasztalta, a hatalommániát és a gyilkossági szándékot. Mit tapasztalt a zífiek részéről? Ugye volt egy ilyen település Izraelben, hogy Zíf. Az egyik dolog, amit megtapasztalt az ő részükről, az az árulás volt. Ők, mint akik úgymond közel voltak ahhoz a helyhez, ahol Dávid éppen bujkált, tudomást szereztek mindenről, és elmentek Saulhoz. Nem tudod, hogy nálunk bujkál? Eláruljuk. Ha akarod, akkor kitöltheted rajta a bosszúdat. Ugyanezeknek az embereknek ismerjük a motivációit is. Miért árulták el Dávidot? Hát mohóságból. Ha valaki teljesíti a királynak a parancsát, nevezetesen, hogy valakit elkaphasson, akkor nyilván ezért valamiféle jutalom jár. Mi voltunk azok, akik elárultuk, hol van a te ellenséged? Nyilván számíthatunk tőled valamire. Egy kis adókedvezményre, vagy esetleg ne kelljen elmennünk a legközelebbi csatába, az életünk biztonságban legyen. Az a lényeg, hogy valamivel többünk legyen, mint amivel eddig rendelkeztünk. És mi áll ennek az egésznek a hátterében? Az Isten kijelentésének a megvetése. Mind Saul részéről, mind az ifjek részéről. Mert ezek az emberek mind tudták, egy idő után már tudomást szereztek róla, hogy Sámuel felkente Dávidot Izrael királyává. Tudták azt is, hogy ez egy Istenhez hűséges ember volt. És amikor mégis úgy döntöttek, hogy mindennek ellenére ellene törnek, akkor ezzel nem csak Dávid iránti gyűlöletüket árulták el, hanem az Isten kijelentése iránti megvetésüket is. Tehát hatalommánia, gyilkossági szándék, árulás, mohóság, Isten kijelentésének megvetése. Dávidot mindez körülvette, és érthető módon teljes mértékben elkeserítette. Azon gondolkoztam, hogy vajon ezek a bűnök minket is körülvesznek-e. És a kérdés természetesen költői, hiszen igen, körülvesznek bennünket. Ha hatalommániára gondolunk, akkor azt gondolom, hogy első körben mindig a nagy embereknek a hatalommániája jut eszünkbe. Belenézünk egy kicsit a hírekbe, a politika világába, hogy ki hogyan tör a hatalomra, és ennek érdekében mi mindent hajlandó elkövetni, és azt látjuk, hogy hát igen, van hatalommánia a világon. De aztán eszünkbe juthat a szűkebb környezetünk is. Nem ritka, hogy valaki a családjában szintén hatalomra tör, hogy mindenki arra figyeljen, amit én mondok, mindenki azt tegye, amit én mondok, és ennek érdekében sokféle eszközhöz tudok folyamodni. Tehát van hatalommánia. Van egy gyilkossági szándék. Hát, ha lehetne úgymond egy pillantással ölni, akkor Budapest lakatlan terület lenne. Igen, tele vagyunk gyilkossági szándékkal, mert tele vagyunk haraggal. Jogos vagy jogtalan haraggal, teljesen mindegy, de nagyon sok gyűlölet hullám úgymond rezeg az emberek között. Ugyanezt tapasztaljuk kicsiben és nagyban. Létezik. Van-e árulás? Hát van árulás. Tele van az ország hűtlenséggel, házastársi hűtlenséggel, mert valaki jobban tetszik, vele már nem vagyok megelégedve, és akkor az ember másfelé kezd el kacsingatni. Van-e mohóság? Hát az van csak igazán. A kereskedelem ugye gerjeszti bennünk a mohóságot, hogy vegyük meg ezt, azt, amazt, de bennünk is ott van a mohóság, és ezért hatnak ránk ezek a reklámok. Megvetjük-e Isten kijelentését? Hát mi most, akik itt vagyunk, remélem nem, de azért, ha körülnézünk az országban, vagy Európában, akkor azt látjuk, hogy sokan egyáltalán nem figyelnek oda Isten szavára. Tehát akárcsak Dávid, minket is körülvesz a gonoszságnak egyfajta tengere, és hogyha valaki ennek nem örül, kifejezetten elkeseríti őt, akkor ez egyáltalán nem csoda, ez így van rendjén. Maga a Zsoltár egyébként nem erről szól. A Zsoltár mindezt csak megemlíti, mert ilyen helyzetben élt Dávid. Arról szól a Zsoltár, hogy hogyan lehet mindebből kiszabadulni, mi a megoldás. És ezt a megoldást úgy lehetne összefoglalni, hogy ez imádság. Imádság által belekapaszkodhatunk Jézus Krisztusba a kősziklába. És hogyha belekapaszkodunk, akkor minden megváltozik. Akkor egészen másként tudjuk folytatni. És erről az imádságról derül ki sok minden ebből az igéből. Kiderül például az, hogy mi az imádságnak az alapja. Az imádság alapja nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni a bizalom. Ha valaki bízik Istenben, az ő szavában, ígéreteiben, akkor az az ember tud imádkozni. Ha pedig nem bízik benne, akkor nem tud imádkozni. Biztosan ismerünk sok embert, akikről elmondható, hogy nem tudnak imádkozni, mert nincsen bizalom a szívükben Isten iránt. Hogy néz ki az életük? Hát vagy némák, soha nem szólnak egy szót sem Istenhez. Van ilyen ember. Láttam ilyen könyvet, aminek ez volt a címe, hogy nem tudok imádkozni. És hát ez egy szörnyű állapot, amikor az ember akarna valamit az Istentől, de nem tud imádkozni, mert hiányzik belőle az az alapvető bizalom, ami segítene, hogy megnyissa magát az Isten előtt. Honfitársaink közül rengetegen nem tudnak imádkozni. Nem akarnak, nem tudnak. Én ide sorolom azt is, amikor valakinek az imádságát, vagy az ima életét az jellemzi, hogy kizárólag kötött imádságokat tud elmondani. Van, aki minden este elmondja a mi atyánkot, de soha egyetlen más imádságot sem mond el. Nem tud megfogalmazni önmagától semmit, csak mint az ima malom ismételgeti, amit már ismer. Véleményem szerint ez is arról szól, hogy valakiben nincs bizalom, és nem tud igazán imádkozni. De még akinek a szívében van bizalom, az is sokszor átéli, hogy ez a bizalom ez lejjebb megy. Biztosan volt már olyan imádságunk, hogy szabad imádság volt, megfogalmaztunk benne dolgokat, de mégis olyan hideg imádság volt. Talán mi magunk sem hittük el, hogy elhatolna Isten trónjáig. Tehát akinek az életében nincs bizalom, az nem tud imádkozni. Viszont aki bízik, az minden körülmények között tud imádkozni. Ez egy nagy örömhír, mert Dávidnak minden helyzetben olvasunk imádságáról. Akkor is, amikor nagyon jól ment a dolga, amikor ő lett a király, amikor megszerezte a szövetség ládáját, elhelyezte, palotát épített, amikor jól mentek a dolgai, akkor mindig oda ment Istenhez és hálát adott neki. És az ilyen helyzetekben is, amikor tényleg úgy látta, hogy emberileg nézve nincs tovább, nem tudom, hogyan folytatom. Ő ezekben a helyzetekben is tudott bízni. Hát az a kérdés, hogy bennünk van-e ilyen bizalom? Biztosan hallotta mindenki tegnap, hogy mi történt azzal a szerencsétlen busszal, ahol meghaltak 16-an. És így az ember belegondol, hogy vajon a hozzátartozók ilyenkor tudnak-e imádkozni? Mert azt gondolom, hogy akiben van bizalom, az még ebben a helyzetben is tud imádkozni. Mert ez így működik. Ez így működik. Akiben nincs bizalom, az lehet, hogy ilyenkor megkeményedik Istennel szemben, de akiben van bizalom, az ilyenkor is hozzá tud menekülni. Dávid is átélte azt, hogy mit jelent, amikor meghal egy gyermeke. És Istenhez tudott fordulni még ebben a helyzetben is. Nem kívánom senkinek, hogy bármikor is ilyen helyzettel kelljen szembenéznünk, de akkor is igaz ez az összefüggés, hogy akiben van bizalom, az akkor is tud imádkozni. Hát van-e bennünk ilyen bizalom? Illetve hadd kérdezzem meg, hogyha úgy tapasztaljuk, hogy nincs, vagy kevés bennünk a bizalom, akkor mit tehetünk annak érdekében, hogy ez több legyen? Tudunk olyasmit javasolni, hogy akkor ezt vagy azt olvassuk el az igéből? Vagy ezt és ezt mondjuk Istennek, és akkor több lesz bennünk a bizalom? Én azt gondolom, hogy minél jobban megismerjük az Urat, annál több lesz bennünk a bizalom. És ezért imádkozhatunk is, hogy Isten adjon nekünk bizalmat önmaga iránt. Tehát ez az imádságnak az alapja. Olvasunk az imádságnak a gyümölcséről is. Egy olyan gyümölcséről, ami minden igazi imádságot jellemez. Nem biztos, hogy minden imádságnak ugyanaz lesz az eredménye. De az biztos, hogy aki igazán imádkozik, annak az életében megjelenik a békesség. És hadd állítsam, hogy teljesen mindegy, miről szól az az imádság. Lehet, hogy nincs is valami nagy dolog, amit meg kell beszélni az Úrral. Valami sürgős teendő, vagy valami nagy nehézség. Lehet, hogy valaki csak úgymond az Istennel megbeszéli a napját. De miközben ezt teszi, azt tapasztalja, hogy Isten közelében békességet nyer. És annyira jó látni Dávidnak az imádságában ezt, hogy lényegében elkezdi zaklatott lélekkel, hiszen tudja, hogy milyen gonoszság veszi őt körül, és a végére már ezt tudja mondani, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. Ekkor már nem a körülmények érdeklik. Ekkor már ott van az Isten közelében, és ez köti le minden figyelmét. És az én Uram jó. És ha valaki ezt tapasztalja, akkor onnantól kezdve ő már békességet él át. Olyan, mintha megszűnne a külvilág, és nem lenne más, csak ő és az Isten. Hát megint csak hadd tegyem fel a kérdést, hogy ismerjük-e ezt a jelenséget, hogy imádság közben az ember lelke így megnyugszik. Tapasztaltuk-e már? Elkezdtük valamint felhúzni magunkat, vagy valami megszomorított minket, és megtapasztaltuk, hogy így le tud nyugodni az ember. Ha már a buszbalesetet hoztam fel, akkor egy másik halálesetet is hadd vegyek elő, hát ez egy ilyen nap. Amikor meghalt a nagyapám, akkor én még jóval fiatalabb voltam, de közel álltunk egymáshoz. Tehát nem úgy volt ő a nagyapám, hogy nagyon ritkán láttam őt, hanem nagyon gyakran találkoztunk hosszú időre. És én is úgy voltam vele, hogy amikor meghallottam ezt a hírt telefonban, akkor teljesen le voltam sújtva. És miközben mentem haza, mert akkor még más telefonrendszer volt, amikor mentem haza, akkor közben imádkoztam, és azt tapasztaltam, hogy el tudom engedni a nagypapámat, hogy nagyon szeretem őt, de el tudom engedni, mert az Isten valahogy ezt megadja nekem ajándékba. Tehát hadd mondjam azt, hogy ezt át lehet élni, hogy Isten megnyugtat bennünket. Vagy tegnap felhúztam magam. Egy másik helyzet. Otthoni dolgok, takarítás, mindenféle időhúzás a gyerekek részéről, és így eldurrant az agyam teljesen. Aztán leültem, imádkoztam, és egy idő után egyszerűen azt tapasztaltam, hogy az Isten megváltoztat engem belülről. És akkor oda tudtam menni a gyerekeimhez, és megmondani, hogy hát az, most, hogy kiabáltam veletek, az egy bűn volt. És ezt most le kell tennem, és tényleg úgy tudtam letenni, hogy nem kényszerűségből, hanem teljes mértékben elengedve, mert az Isten békességét megtapasztaltam közben. Lehetne még sorolni a példákat, és biztos vagyok benne, hogy el tudnám mondani más is, aki itt van, hogy hogyan nyert békességet. Sőt, javaslom is, hogy Isten tisztelet után bátran mondjuk el egymásnak, hogy hogyan tapasztaltuk meg imádság közben a békességet. És végül arról szeretnék beszélni, hogyan hallgatja meg Isten az imádságainkat. Ugye szoktuk mondani, hogy Isten minden imádságot meghall, de nem minden imádságot teljesít. Mert vannak olyan kéréseink, amelyek egyszerűen nem helyesek, amelyeket nem lenne jó, ha teljesítene, még számunkra sem. Na most ez az imádság, amiről ebben az igében olvasunk, ez egy helyes kérést mutat be. Dávid ugyanis szabadulást kér. Ebből a helyzetből azt kéri, hogy szabadítsa meg az Isten. És hogyha megnézzük az eseményeket, akkor azt látjuk, hogy Isten már jóval korábban elkészítette a szabadulást, mint ahogy az Dávid kérte volna. És ez is sokat elárul az Úrról. Mert mi az események sorrendje? A filiszteusok, ja itt bocsánat, van egy rész, amiről nem szól közvetlenül a Zsoltár, de ismerjük ennek a történetnek a teljességét, hogyha elolvassuk a Királyok és a Krónikák könyveit, és kiderül ebből, hogy tényleg megszabadult Dávid, de hogyan szabadult meg? Először is azt olvassuk, hogy a filiszteusok betörtek az országba. Egy hadsereggel. Később erről az izraeli hadvezetés tudomást szerzett. Fogtak egy futárt, és elküldték Saul után, aki már éppen Dávidot üldözte. Ekkor Dávid imádkozott, hogy szabadíts meg, Uram, és végül a futár utolérte Sault, aki elvitte a hadseregét, hogy megvédhesse a határokat. Magyarul, mire Dávid kérte a szabadulást, addigra Istennek a rendszere már régen elindult, és addigra már el is készítette a szabadulást. És ez annyira sokat elárul számunkra Istenről, hogy amikor mi már azért imádkozunk, hogy adjon meg nekünk valamit az Úr, amire igazán szükségünk van, addigra tudhatjuk, hogy ő ezt meg is adta nekünk. Mert amikor azt érezzük, hogy nekünk ezért imádkozni kell, addigra már elő is van készítve minden. Nem állítom, hogy tényleg minden kérésünket meghallgatja Isten, vagy mindent úgy válaszolja meg, ahogy mi azt szeretnénk. De hogyha olyanokat kérünk, amelyeket Jézus nevében bátran kérhetünk, testi vagy lelki szükségleteinkre, akkor biztos vagyok benne, hogy ezeket meghallgatja Isten. Sőt, tudnánk olyan kéréseket mondani, amelyek ezen fölül voltak, de szintén meghallgatta Isten. És ha ilyennek ismerjük a mi Urunkat, hogy már elkészítette a szabadulás útját, akkor sokkal nagyobb bizalommal lehetünk iránta. Tehát azt látjuk, hogy Dávid életéhez hasonlóan a mi életünk is sokszor tele van gonoszsággal, nem feltétlenül tőlünk eredő gonoszsággal, de mégis körülvesz bennünket a gonoszság, és az egyetlen lehetőségünk az, hogyha imádságban belekapaszkodunk az Istenbe. Ha ez nem történik meg, akkor a gonoszság elvisz bennünket, elveszítjük minden kedvünket, nem lesz energiánk semmihez, de ha belekapaszkodunk Istenbe, akkor onnantól kezdve jó dolgunk lesz. És ehhez bizalomra van szükségünk, imádkozzunk bátran bizalomért, de megtapasztalhatjuk azt is, hogy Isten békességet ad nekünk, illetve az ő akaratával egyező kéréseinket meg is hallgatja és teljesíti. Hát így tekintsünk Istenre, és így kapaszkodjunk bele minden körülmények között. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 478. dicséretünk első és második versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az imádság ajándékát, amelyről olyan sokat hallottunk már, de amelyet sokszor mégsem tudunk olyan könnyen gyakorolni. Urunk, nagyon kérünk téged, hogy add meg nekünk azt a bizalmat, amely megnyitja a szívünket te feléd, és amely által minden körülmények között tudunk hozzád fordulni. Köszönjük, Urunk, hogy imádság által valóban elhatolhatunk hozzád, te meghallgatod minden szavunkat, sőt azt is, ami amögött van, gondolatainkat, érzéseinket is látod, ismered. Urunk, köszönjük neked, hogy megtapasztalhattuk már, mit jelent az igazi imádság, mit jelent a te közeledbe kerülni ilyenkor, mit jelent megtapasztalni azt, hogy a te közelséged sokkal nagyobb erőt jelent, mint amennyire elcsüggesztő sokszor a világnak a gonoszsága. Köszönjük, hogy ilyennek ismerhetünk téged, és arra hadd kérjünk, hogy taníts bennünket imádkozni, ahogy a tanítványok is kérték tőled, mi is ezt kérjük, hogy ne csak olykor-olykor lehessünk a te közeledben, hanem ez állandó lehessen az életünkben. Kérünk, Urunk, hogy hadd láthassunk téged olyannak, mint akiben minden körülmények között megbízhatunk, hadd eleveníthessük fel magunkban azokat a történeteket, amelyek arról szólnak, hogy a te közeledben az ember békességet nyer, hogy te meghallgatod az imádságokat és cselekvő Isten vagy, hogy beavatkozol az életünkben, és testi-lelki szabadulást is adsz nekünk. Nagyon köszönjük, hogy ilyennek ismerhetünk téged. Hadd vigyük, Urunk, eléd azokat az embereket, akik most különösen is nehéz helyzetben vannak és rád szorulnak. Kérjük ennek a tragédiának az áldozatok hozzátartozóit, hogy őket is ajándékozd meg az imádság lelkével, hadd tudjanak most különösen is rád tekinteni, és megerősödni a veled való kapcsolatukban. És kérünk, Urunk, hogy segíts meg a környezetüket is, hogy úgy tudjanak vigasztalni, úgy tudjanak melléjük állni, ahogyan az a te igédben is olvasható, hogy azzal a szeretettel és bölcsességgel tudjanak szólni, ahogy arra szükség van. És kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi életünket is, segíts, hogy mi is napról napra közelebb kerülhessünk hozzád, és hogy átalakulhassunk arra a képre, amelyet elterveztél felőlünk. Kérünk, áld meg a következő hetünket, áld meg a családunk körében töltött időnket, áld meg a munkánkat, áld meg a gyülekezeti forgolódásunkat, kérünk, hogy légy velünk a hét minden napján. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.